Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A következő bő 50 percben a hazai és a nemzetközi futballélet aktualitásairól beszélgetünk sportújságíró kollégákkal, Hajdú B. Istvánnal, az M4 Sport kommentátorával és Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Szervusztok! Az elmúlt napokban a legfontosabb és egyben legszomorúbb hír is Diego Maradona halála volt, az argentin legenda 60 éves korában hunyt el. Milyen örökséget hagy maga után? Pisti?
A világ legnagyobb futballistái közül, akiket annak tartanak, Maradona volt az első, akit én láttam játszani, igaz csak televízión keresztül. Folyamatosan, teljes mérkőzésen. Hát ezt általában ugye úgy kell elképzelni, hogy a magyar válogatott elleni, illetve a világbajnoki mérkőzéseit figyeltük. Most mindenfajta nemzeti hovatartozás nélkül, tehát hogy ki szereti alapvetően az argentin futballt, vagy hogy milyen volt Maradona személyisége egyébként, hiszen egy egészen más Maradonát láttam például a 2018-as oroszországi világbajnokságon, akiről nehéz volt, vagy lehetett volna elképzelni, hogy ugyanaz a Maradona, aki pár évtizeddel azelőtt a világ legjobbja volt, de amiért az ember úgy érzem, hogy megszereti a futballt, vagy aki maga volt a futball, az ő volt. Nagyon-nagyon sok jó játékos van közvetlenül mögötte, és most mondhatnék neveket, hogy nem tudom én, mondjuk egy Van Basten, vagy egy Zidane, hogy csak a csatár említsem különböző korszakokban, vagy a támadó játékosokat, akik szintén borzasztó jól játszottak, és ugyanígy sorolom Messit és Ronaldót is. De Maradona majdhogy nem egyé vált a labdával, és egyé vált a labdarúgással, és ugye bebizonyította azt, hogy ebben a sportágban az sem szükséges, hogy valaki mondjuk magas termetű legyen. Ha nagyon szigorúan vesszük, akkor Maradona fejjátékáról sokat nem tudunk beszélni. A jobb lábának hatékonyságáról szintén nem. Tehát igazából egy dolog volt az ő bal lába, ami elég volt ahhoz, hogy mindenki fölé emelje, korszakokon keresztül. Hozzáteszem, én Maradonával mint negatív élménnyel találkoztam, ugye alapvetően, mert én felejtem el, hogy a 82-es világbajnokságon, arra már emlékszem, bohócot csinált gyakorlatilag a teljes magyar válogatottból. Nem felejtem el előtte sem, utána sem, hogy mindaz a rengeteg rugás, amit ő életében elszenvedett, akár egy mérkőzésen, vagy akár egy torna során, azt lehet, hogy más ember ki se bírta volna. És persze nem felejthető el, ugye, amit mindenki említ, az angolok elleni VB meccs, az első, meg a második gól. Tulajdonképpen ez is Maradona, meg az is Maradona volt. Egy mérkőzésen belül, vagy két mozzanaton, vagy két gólon belül nem lehetne jobban összefoglalni, azt hiszem, az ő teljes személyiségét sem.
Tamás, ezek mellett neked miről marad a legemlékezetesebb? Ugye végigkövethetted a karrierjét a televízió mérkőzéseken keresztül, rengeteg cikket írtál. Mit hagy Maradona benned maga után?
A legnagyobbak közül való, ez kétségtelen, és Maradona volt maga Dél-Amerika. A maga szegénységből kijött futballsztárságával, a maga szertelen életével, a maga politikai látásával, a maga ellentmondásaival és a maga rajongási való szerethetőségével. Ő volt az első olyan futballsztár, akire úgy emlékezhetünk, hogy össze-vissza rugdolták az élete folyamán. Még talán Pelé se kapott annyit, pedig hát arról is vannak filmek, hogy próbálták megállítani. Ha szabad ilyen személyes dolgot mondani, soha nem játszott olyan csapatban, amelyikkel én nagyon-nagyon szimpatizáltam volna, az argentinokkal szemben inkább a brazilokat szerettem, a nápolyakkal szemben inkább a Milánt, abban az időben is még sorolhatnám. De Maradona mindig magával tudott ragadni. Maga az a tény, hogy 1984-ben elment Nápolyba, és ott az egész dél-olasz futballt talpra állította, és futballtérképpen visszaérte délt. Ugye mindössze másodszor nyert déli csapat románnál déletbi csapat bajnokságot, amikor a Nápoly először bajnok lettek a Jerikán 1970-ben. Ez önmagában is jelzi azt, hogy miért imádták őt az emberek. Nagyon alapkérdés szerintem a Maradona ügyben az, hogy egy futballsztárral kapcsolatban érdekes-e az, hogy milyen az utána való magánélete, vagy generálisan milyen a magánélete, vagy minket csak az érdekel, hogy mit teljesít. Ugye ilyen értelemben talán összevethetőek a rockstárokkal, akikről nem nagyon érdekes az, hogy egyébként milyen életet élnek. Engem nem érdekelt őszintén szóval, bár kétségtelen, hogy nagyon sokszor lejáratta magát, de nem érdekelt Maradona magánember, engem az érdekelt, hogy Maradona milyen futballista volt, és az argentinok egy emberként imádják. Gyakorlatilag három napja nézem a Clarint, az argentinok egyik legfontosabb újságát, amely például a gyászszertartást a Rabatalnál élőben közvetítette a videó segítségével. Az emberek megőrülnek érte. Az egyik újságíró Clarinnál írt egy összeállítást Maradonáról, és azt írta róla, hogy Maradona olyan ikonja maradt és lett az argentinoknak, mint a legnagyobb történelmi személyiségük, és San Martintól Belgránóig, vagy akár Evita Perontól a tangó királyáig, de még mindenkit felsoroltak, és Maradonát ők közé sorolják. Tehát Argentinában senkit nem érdekelt, hogy Maradonának milyen a magánélete.
Mennyire volt meghatározó a vezetőedzői, szövetségi kapitányi karrierje a futball karrierje után? Pisti?
Maradonára én azt hiszem mindenki, mint játékosra emlékszik, inkább nem pedig, mint a világ egyik legnagyobb stratégiájára a pályán kívül. Én azt gondolom, hogy az ő pozícióit elsősorban mondjuk az argentin válogatott irányítását, azt a futball tudása és a animusza alapján kapta meg. Én azt hiszem, hogy Maradona mindenkinek a szemében, mint egy labdarúgó él. És Tamás említette, hogy hagyjuk is, hogy most a rockstárok, de ha visszább megyünk, hát rengeteg világhírű, klasszikus zeneszerző, költő, magánéletéről tudnánk olyan dolgokat mondani, amelyek versengenének Maradona magánéleti visszásságaiba. Az kétségtelen, hogy könnyebben beszélünk mi arról, hogy nem érdekel, mint hogyha ránk lőtt volna a kerítésen keresztül esetleg, de ennek nem voltunk.
De ezt már nem is beszélnénk.
Ha úgy célzott volna, mint a pályán, akkor valószínűleg nem, de én azt gondolom, hogy én őt, mint szakvezetőt nem tudom igazán értékelni. Nyilván az a fajta kisugárzása, ami megvolt neki, hiszen a pápától kezdve világhírű politikusokon át, zeneiparban dolgozókon keresztül mindenki azt mondta, többi futballista, hogy óriási hatással volt rájuk egy találkozás is Diego Maradonával. Az meg lehetett ott is. Én azt gondolom, hogy ilyen esetben egy ilyen nagy játékos, ami neki természetes, lehet, hogy egy picit úgy vette, hogy azt a játékosai is tudják, hogy annak legalább egy részét, mint amit ő tudott. Úgyhogy én őt a legnagyobb edzők sorába nem helyezném, de hát a legnagyobb játékosok közül viszont nincs olyan mérce, amely alapján a legjobbak között lenne.
Csak nem 700 mérkőzésen, hogyha a gólátlagát nézzük, akkor bőfeles, tehát két meccsenként, ha így számoljuk, egy gólt szerzett. Tamás, vannak olyan játékosok, akik ennél jobb gólátlaggal rendelkeznek, de technikailag, egyéb képességekben mi emelte messze az átlag felé a legjobbak közé?
Hát a ballába feltétlenül, és azt hiszem, hogy talán ő tudott a legtöbbet a labdával azok közül, akiket mi élőben láthatunk. Esetleg Ronaldinho vehető még hozzá, de Maradona tényleg mindent tudott. Teljesen mindegy volt neki, hogy narancssal, teniszlabdával, vagy bármilyen gömbölyű tárgyal az üveget leszámítva dekázni kell. Ő azt megcsinálta, akár lábbal, akár vállal tudott passzolni, mindent tudott a labdával. Ez nyilvánvalóan az egyik olyan, ami kiemeli őt. A másik talán az, hogy ebben is nagyon kíváncsi lennék majd Pistének a véleményére. Én úgy tartom, hogy a mi futball eszmélésünk ideje óta senki nem tudott egyedül olyan nagy hatással lenni egy csapatra a csúcs futballban, mint ő. Tehát nyilván ide nekünk Valdánót és Buruságát, de azért az 1986-os világbajnokságot Maradona egyedül nyerte meg, ide nekünk Carécát, a Le Mans-t vagy Giordanót, de a Nápolyt azért ő emelte a csúcsra. Szóval én azt hiszem, hogy senki nem volt arra képes, hogy egyedül a csúcsra vigyen egy csapatot, csak ő.
Egyet értek ezzel, hiszen ha őt kivettük volna mondjuk ebből a két csapatból, amit említettél, ez a két csapat valószínűleg, ha nem is azt mondom, hogy középszerű lett volna, de nem tudott volna más ekkora hatást gyakorolni rá, és hozzávenném én ehhez a 90-es világbajnokságot, ahol ugye az argentin válogatott minőségileg gyengébb volt, mint a 86-os, és mégis bevitte Maradona őket a döntőig, és egy máig vitatott góllal kaptak ki ugye a németektől, és neki ez ugyanakkor a fájdalma volt, hogy azt a VB-t nem nyerte meg, mint a 86-os, hogy megnyerte, és nem is tudom, hogy lesz-e a futball mai komplex világában még egy ember, aki minden szinten, tehát klub és válogatott szinten is egymaga eldöntsönt mérkőzéseket, ilyen fontos mérkőzéseket, és ilyen hatással legyen a többiekre is. Megint csak azt tudom mondani, ugye, ha nézzük korunk két legnagyobbját, mondjuk a 21. század két legnagyobbját, Messit és Ronaldot, Messi az argentin válogatottal nem tudott ilyen diadalokat elérni, az Európa bajnoki döntőt pedig ugye Ronaldo nélkül nyerte meg tulajdonképpen a portugál válogatott, amely világbajnokságon szintén nem tudott olyan jól szerepelni, mint ahogyan mondjuk Maradonával szerepelt az argentin csapat. És lehet azt mondani persze, hogy a futball akkor más volt, mint most, de Ha visszamegyünk az időben, akkor a Maradona korszak előtti játékosok közül sem nagyon találunk olyat, aki egymaga olyan hatással volt az egész csapat és az egész labdarúgás, a világ labdarúgására, mint ő, hiszen engem, amikor Maradona játszott, mondjuk tegyük, hogy nem a magyarok ellen játszott, akkor nyilván nem volt mindegy, hogy hogy játszik, de az, hogy az argentin válogatott vagy a Napoli mit ér el, az olyan nagyon nem érdekelt. Az, hogy őt látom játszani, és látom azt a szimbiózist a labdával, amit alkotott, az egészen kivételes volt minden mérkőzésen, amit végig tudott az ember nézni. Ugye egészen más korszak most, amikor korunk legjobbjainak 50-60 meccsét is teljes egészében végignézhetjük, mint a 80-as években, amikor örültünk, ha egy-egy kupa mérkőzésen, vagy válogatott, főleg válogatott tornán valakit láthattunk az első perc az utolsóig játszani, és ugye a Maradonát megelőző korszakban sem tudjuk, vagy nem láttuk, hogy nem tudom én, Pelé, Cruyff, vagy akár Puskás egy mérkőzésen belül mit csinált, de Maradona esetében kivételes élmény volt őt. Akkor is, hogyha mondjuk 2 percig nem találkozott a labdával, hogy mit csinál, hogyan mozgott, hogy kért el, hogy figyeltek rá az ellenfelek. És ugye az a tisztelet, amit gyakorlatilag majdnem mindenki a halála után, mint játékosnak megad, az elképesztő, legyen akár ellenfél, csapattárs, kivételes egyéniség volt egyértelmű.
Nyilván a statisztikák számszerűek és a különféle szavazásokon, hogyha valakinek van egy végső helyezése, a mögött is állnak számok, de hogyha a játék szubjektív elemeit nézzük, merheti-e magát bárki, akár csak részben is, játékában, stílusában, technikájában Maradonához hasonlítani?
Biztos vannak, akik mérik magukat, és önök is vannak, akik Maradona elé helyeznek játékosokat, akár argentint is. Mert ugye azért az elmúlt időszakokban ez egy vita kérdés volt sokak számára, hogy Messi vagy Maradona. Én is azon az állásponton vagyok egyébként, hogy azért Maradona az argentin válogatottal mindent megnyert. Talán még többet is, mint amit az argentin válogatott abban a korszakban remélhetett, Messi pedig nem. De nyilván a beszélgetés nem arról kell szóljon, hogy Messinek mik a hibái. Maradona a klasszikus tízes, mert ugye abban a korban, amikor ő játszott, azért ez a klasszikus tízes volt talán a legfontosabb poszt a labdarúgásban. A klasszikus tízes akkor minden akkori sztárját felülragyogta. De nekem nagy kedvencem volt Michel Platini, de azt hiszem, hogy Platininél is jobb volt, és az olasz bajnokságban, ugye, amikor Maradona bekerült 84-be, akkor az volt a kérdés, hogy a Platini, aki akkor első számú sztárja volt az olasz klubfutballnak, ugye aranylabdákat nyert Zsinórban és a Juventus énén csillogott, tudja majd Maradona őt túlragyogni tudta, aztán jött a Milán korszak, és ugye a Milánt is túlragyogta a Napoli. Azt hiszem Maradona mindenkivel kiállta akkor az összehasonlítást. Azért, amit Gary Lineker mondott ugye róla, hogy minden idők legjobb játékosa volt, azt nem tudom, de hogy a korszak legjobbja volt, azt én Linekernek elhiszem.
Pisti, te láttál olyan futbolistát azóta, akit legalább részben lehet Maradonához hasonlítani?
Nyilván olyat, akit részben lehet, persze, hát hogy milyen Maradona se volt tökéletes, ugye belemehetnénk abba is, hogy azért azt se felejtsük el, hogy amikor ő játszott, akkor azért nem 60 meccset kellett játszania egy idényben feltétlenül, és minden héten ilyen média nyomással pályára lépni, de mondom, a játékra, illetve a környezetére tett hatásában az, amit ugye objektíven nem nagyon tudunk mérni, mert az, hogy hány gólt lő valaki, nyilván az olasz bajnokságban lettek azóta is több góllal gól királyok, mint amennyivel Maradona legjobb idényében rendelkezett. De még egyszer mondom, hogy inkább amiért a focit meg lehet szeretni, vagy a focit nézni kell, ez nyilván lehet mindenkinek más. Tehát én ennyire egy emberre épülő csapatot, mondjuk a Chilaverre épülő paraguayi válogatottat láttam világbajnokságon, ahol elcsúsztak egy hajszálon, és ő vihette volna be őket, vagy nagyon sokat tett 2002-ben Oliver Kahn, hogy egy másik kapust mondjak, hogy az a német válogatott egyáltalán döntőt játszon. De aki a csúcsra tudta röpíteni azt a csapatot, és az akkori olasz labdarúgást nézzük, ugye egy Maradonához hasonló szemkápráztatóan zseniális játékos volt Zico, és mégsem lett az Udinese soha olasz bajnok Zico vezetésével, Maradona vezetésével, meg az lett a Napoli. Nyilván nem ugyanaz volt a két játékos állomány, lehet erről sokat beszélni, de egyáltalán abban a korban, ha fölteszik azt a kérdést, hogy ki a legjobb játékos, akkor a Platinitól kezdve a Van Bastenen át mindenki azt mondta volna, hogy Diego Maradona.
Bár a 2020-as év még nem ért véget, alig ha nem, Diego Maradona halála, a Bayern München menetelése és természetesen a koronavírus futballt is átalakító hatása nevezhető a legmeghatározóbb tényezőnek. Mondjátok, hogy ezzel vitatkoznátok, hogyha a koronavírusra gondolunk, nagyon sok zárt kapus mérkőzést rendeztek és rendeznek. Az elmúlt 9 hónapban gyakorlatilag folyamatosan a futballvilág feje felett is lebegett, ahogy az egész világ felett is. Hogy érzitek ennek a mostani időszaknak a futballvilágra milyen hosszú távú hatásai, következményei lehetnek, olyan következmények, amelyeket most be lehet látni? Tamás?
Nyilván vannak gazdasági hatásai, amelyeket nehéz most még pontosan látni, és hát ugye minden klub azt mondja, hogy rendkívül sok az adósság állománya. Ez adott esetben az átigazolási piacra, a csapatok erősítésére kihathat. Ha ez valóban kihat, akkor ugye ez azt jelenti, hogy a mostani erőviszonyok valamennyire konzerválódhatnak. Nyilván vannak szakmai kérdések is, mert úgy látom, hogy nagyon nehéz bírni ezt az erőltetett menetelést, ami a klubokra vár, és ugye az Európa-bajnokságot reméljük meg tudják rendezni. Európa-bajnokságot tekintve egy korai zárásra van szükség a mostani idényben, tehát nem lehetett kitolni adott esetben a bajnoki szezon. Sőt, ugye a 2022-es világbajnokság ütemezése miatt ez az egész 2-3 éves periódus teljesen felborult. A nézők nélküli futball az rettenetes, a játékosoknak is. Azt látom, hogy nagyon sok a meglepő eredmény, nyilván azért is, mert ezt az erőltetett menetelést kérdéses, hogy ki hogy bírja. Az angol futballban például több a gól, mint korábban volt. Viszont a pozitívumát nem nagyon tudnám látni. A meglepetésekben mondjuk azért az következik, hogy valamelyest az erőviszonyok talán kiegyenlítődtek, de azért még a Bajnokok Ligájában is azt látom, hogy nagyon jelentős az erőkülönbség a legeslegjobbak és a Bajnokok Ligája középmezőnye között is.
Pisti, melyek a legmeghatározóbb tapasztalatok így az elmúlt 3/4 évből, vagy akár a teljes 2020-as évből?
Sok újat nem tudok hozzátenni, ugye azt hiszem a napokban a francia sportlap a L'Équipe csinált egy összehasonlítást, hogy azok a csapatok, akik a Bajnokok Ligája előző idényének nyári mérkőzései részt vettek, és folyamatosan azóta is ugye játsszák a bajnoki meccseket, mennyivel több a sérülés például, mint azt megelőzően. Drasztikusan nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk egy Bajnokok Ligája végeredménye más lett volna, hogyha nem semleges pályán, hanem oda-visszavágos rendszerben rendezik a meccseket a döntőig. Én azt gondolom a Bayern München így is úgy is teltházzal is, meg üres lelátók előtt is jobb lett volna. Az nyilvánvaló, hogy az a fajta különbség, amit Tamás említett az élcsapatok és az úgymond középcsapatok között, az azért is nőhet, vagy azért is lehet ennyire szembetűnő, hiszen most tényleg arról van szó, hogy együttesek akár a saját, akár a nemzetközi porondon, tehát akár a saját bajnokságban, akár az európai kupákban nem 16-18, hanem 25-30 játékost kell, hogy szerepeltessenek. Márpedig nyilvánvalóan egy élcsapat 25. játékosa jobb, mint egy középcsapat, nem csak 25., hanem akár 5.-6. játékosa is. Úgyhogy én ezt így látom. A gazdasági részét azt meg azért nem tudnám én és felelősség teljesen felmérni most, mert nem tudjuk, hogy hol a vége. Tehát az egész koronavírusos időszakról csak úgy tudunk beszélni, hogy a jelenben van, illetve hogy mikor kezdődött, de most nagy biztonsággal azt megmondani, hogy mondjuk a Bajnokok Ligája februári folytatásában, tervezett februári folytatásában, ugye a csoportmeccsek után, a kieséses szakaszban például már lehetnek-e nézők, vagy nem lehetnek. Vagy mi lesz egyáltalán a jövő évi Európa-bajnokság sorsa, lebonyolítják az eredeti terv szerint, vagy azt is nézők nélkül, vagy korlátozott számban, mégsem 12 városban. Erre biztos választ nem tudunk adni. A futballnak ebben a korszakban talán az a legnagyobb erénye, hogy van, létezik, beszédtéma. Ugyanúgy, mind a magyar futball, ugye a maga válogatott és klub sikereivel, mind a világ futball, mert a 8-2-es Bayern-Barcelona az minden korszakban 8-2 marad, és nem fogják hozzátenni, hogy ja igen, de semleges pályán üres lelátók előtt rendezték azt a meccset.
Hogy látjátok, mely csapatok a legnagyobb esélyesek a Bajnokok Ligájában, illetve a bajnokságokban? Most olyan helyzetben, amikor a Bayern München, a Manchester City és a Barcelona 100%-os, de még csak a csoportkörnél tartunk, tehát ez gyakorlatilag az egyenes kieséses szakaszban nem fog számítani. A nemzeti bajnokságokban látjuk, hogy Angliában, ha nem is teljes a káosz, de azért 7-8 csapat pályázik a legjobb 4 bekerülésre. Olaszországban a Milán vezeti a tabellát, a Juventus csak 4., de persze még bőven látótávol. Belül van. A spanyol bajnokság az talán még az angolnál is jobban felfordult, és talán csak arra vehetünk mérget, hogy a Bayern München és a Paris Saint-Germain ismét bajnoki címet szerez német, illetve Franciaországban. Szóval kik az esélyesek? Tamás?
Az előző hét hétvégi forduló után néztem azt meg, hogy a Bayern München nyilván favoritja a német bajnokságnak, de hogy a másik három nagy országban, ugye a franciákat nem vettem bele abba, azok közül, amelyeket felsoroltál, az előző idény hatodik helyezettje vezeti a tabellát, tehát még csak nem is BL induló az a csapat, amelyik éppen az élen áll. Ez szerintem a szurkolók számára olyan aspektusból jó, hogy ellentétben a korábbi évekkel, és talán a 2019-2020-assal is, amikor gyakorlatilag a nagy bajnokságokban már mondjuk januárban, februárban nagyon nagy biztonsággal lehetett mondani azt, hogy melyik csapat lesz a bajnok, hogy a Juventus nem vezetett olyan fölénnyel, mint szokott, de nagy favorit volt. Angliában a Liverpool gyakorlatilag eldöntötte a bajnokságot. Spanyolországban változott a helyzet, Németországban a Bayern pedig fényévekkel volt a többiektől, még akkor is, hogyha a tavaszi rajtot még nem az élen kezdte. Szóval gyakorlatilag nagyon gyorsan elgyűltek a bajnokságok. Ez szerintem jó, hogyha izgalmas, semmiképpen nem tesz jót sem a futballnak, sem a generálisan a sportnak az a helyzet, hogyha egy sportesemény eredménye kiszámítható előre. De hogy ne kerüljön meg a kérdés, nem tudom. Ugye azt talán mondhatjuk, hogy az angoloknál nehéz megjósolni azt, hogy a Liverpool meg tudja védeni a bajnoki címét. Rengeteg gondja van Kloppnak, rengeteg a sérült. Nem lehet azt tudni, hogy ez a borzalmasan erős menetelés, ez például az angol bajnokságban, ahol gyakorlatilag nincs szünet, kire milyen hatással lesz majd. Nem lehet megmondani azt, hogy a spanyoloknál a Real Madrid talpra áll-e. Én a spanyoloknál egyébként az Atlético Madridot látom olyan csapatnak, amelyiknek eljöhetett most az ideje, és megnyerheti a bajnokságot. Azt merném tippelni, az angol és az olasz, azt nem.
Pisti, vannak favoritjaid erre a szezonra?
Nagyon az elején járunk még nagy vonalakban, tehát ugye minden bajnokságnak körülbelül nagyjából a negyedénél tartunk. Nyilván bármilyen jól is szerepelnek kis csapatok, nem gondolnám, hogy mondjuk a Sassuolo vagy a nem tudom, Union Berlin bajnoki címet fog szerezni, de a Real Sociedadról sem hinném ezt el, noha vezeti ugye pillanatnyilag a spanyol táblázatot. A kérdés az, hogy azért azt látjuk, hogy az Európa Liga meg a Bajnokok Ligája az nem teljesen ugyanaz, hogy azok a csapatok, akik a Bajnokok Ligájában nem érdekeltek, azok mekkora fort tudnak a saját országukban játszó BL csapatokkal szemben szerezni, addig, amíg a Bajnokok Ligája ilyen erőltetett menetben, ugye 2-3 hét alatt játsszák le a mérkőzéseket zajlik, mert meggyőződésem, hogy utána vissza fog állni a világnak a régi rendje, tehát ha nem is akkora fölénnyel, és ezzel teljesen egyetértek Tamással, hogy az nem tesz jót egy bajnokságnak, ha a második helyért folyik a küzdelem, akár Angliában, akár Olaszországban, de mondhatnám Németországot is. De az, ahogyan mondjuk egy gyenge kezdés után a Paris Saint-Germain, bár ez a csapat nagyon kiemelkedik a francia bajnokságból, simán már 11 forduló után ott tud lenni pont előnyekkel az élen, úgyhogy ugye bukdácsolva kezdte ezt az idényt. Ugyanazt várom azért, hogy azért a Real Atletico Madrid, a Bayern Dortmund és a Juventus is ott lesz. Az nagy kérdés, hogy mondjuk a Milán meddig bírja, amit bír, hiszen a Milán felfutása az nem csupán erre az őszre, hanem már a tavaszi szezonra is tehető. Illetve nyilván, ha már Olaszországnál vagyunk, egy olyan kiugró idényt, mint amit produkált a bajnokságában és a Bajnokok Ligájában is az Atalanta, azt nem hiszem, hogy hosszú távon tartani tudja. Az viszont szintén még ehhez tartozik talán, hogy pont a gazdasági nehézségek miatt én nem gondolom, hogy télen vagy a téli átigazolási időszakban olyan nagyon az erős sorrend meg fog változni. Tehát arra szerintem csapatok nem nagyon bazírozhatnak, hogy na majd én akkor veszek 3-4 kész játékost a téli szünetben. Egyáltalán ugye nagyon nem is lesz téli szünet, hiszen pörgetik rendesen, hogy tényleg az Európa bajnokságig, tehát május elejé közepéig lejátszák ezeket az országos bajnokságokat. A Bajnokok Ligájáról pedig még csak annyit, ugye, hogy azért, ha megnézzük, akkor a legnagyobb esélyesek azért tovább fognak jutni, úgy néz ki a legjobb 16 közé. Nyilván olyan csoportokban, ahol az előző évi kiírás két elődöntős, a Lipcse és a Paris Saint-Germain van, meg egy angol csapat, a Manchester United, egyértelmű, hogy valamelyik ki fog esni, de épp a hét azt mutatta, hogy azért a Real Madrid is tovább jut, az Interrel nem tudjuk a nagy csapatok közül, hogy mi lesz, de hát az Inter az előző években is volt, hogy nem érte meg a legjobb 16-ot a Bajnokok Ligájában.
A Ferencváros Bajnokok Ligája szereplése két sima és két szoros mérkőzést hozott. Ti hogyan összegeznétek az eddigi négy BL fordulót, Pisti?
A legnagyobb tett, hogy a Ferencváros bejutott a Bajnokok Ligájába. Olyan csapatok kiverésével, mint például ugye a Celtic vagy a Dinamo Zagreb, bár zárójelben jegyzem meg, hogy a Fradi által kivert csapatok közül ugye mind a Zágrábnak, mind pedig mondjuk a Moldénak, amelyik az utolsó lépcsőfok volt a selejtezőkörben, nagyon-nagyon komoly esélyei vannak arra, hogy az Európa Liga csoportjukból tovább mennek, és a legjobb 32 között játszanak majd. Akár újra a Ferencvárossal, hiszen még erre a Fradinak is van esélye tavaszi folytatásban. Tehát egy nehéz úton a Ferencváros eljutott. Odáig a Ferencváros játéka én szerintem a semleges nézőknek szimpatikus. Mi magyarok vagyunk, mi az eredményt is szeretnénk egyértelműen, de azt gondolom, hogy ahogyan a Ferencváros Torinóban játszott, ahogyan Barcelonában az első fél órában játszott, az többet mutatott még annál is, mint amennyi a Ferencváros maga. Ugye ne felejtjük el, hogy papíron a Bajnokok Ligája leggyengébb csapatáról beszélünk, a játékos keret összeállítása, annak értéke, a nemzetközi tapasztalat, és így tovább, sorolhatunk szempontokat. Hősies volt a Dinamo Kijev elleni pontszerzés. Jobb, ha egy pont áll az ember neve mögött, mintha nulla, nem csak anyagilag, hanem úgy az egész táblázat is jobban kinéz. Egyedül az itthoni Juventus mérkőzés lógott ki nekem egy picit a sorból, ahol a Ferencváros több olyan hibát követett el, amelyet már Torinóban nem, és ott az a mérkőzés gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan eldőlt, bár sokáig csak 1-0 volt ugye az eredmény. A másik három mérkőzésen, még akkor is, hogyha mondjuk Barcelonában sem volt igazán a végeredmény kétséges, de a Ferencváros játékát látva nem juthatott az az ember eszébe, hogy mit keres ez a csapata a Bajnokok Ligájában.
Tamás, te többet kaptál a Fraditól, mint amennyire számítottál?
Az egyik legfontosabb az, amit a Pisti az utolsó mondatában mondott, tehát egyáltalán nem lók ki a Ferencváros a Bajnokok Ligája főtáblájáról. Minden évben van olyan csapat, vagy vannak olyan csapatok, amelyek tényleg pofozógépek, hogy rossz régi közhelyt mondjam. A Ferencváros nem az. A mostani idényben is vannak olyan gárdák, amelyeknek lényegesen rosszabbul fest a szereplése, mint a Fradié. Az más kérdés, hogy melyik az igazán fontos meccs egy csapat számára, ezen sokat gondolkoztam az ősz folyamán, mert ha a financiális szempontból nézzük, akkor az az igazság, hogy egy magyar csapat számára mindig a selejtező sorozat utolsó lépcsője az igazán sorsdöntő, bejut-e oda, és ha már ott van, akkor ez egy jutalomjáték. Ugyanígy volt ez a Mold elleni mérkőzéssel, illetőleg hát tulajdonképpen így volt az izlandiak elleni pótselejtezővel is. Ami a Ferencvárost illeti, én is úgy érzem, hogy gyakorlatilag az itthoni Juventus elleni mérkőzés volt a mélypont, és hát nagyon reméli az ember azt, hogy alakul még úgy a helyzet, amihez nem kell nagyon sok, mert csak annyi kellene, hogy a Barcelona elleni hazai mérkőzésből jobban jöjjön ki a Ferencváros, mint Dinamo Kijev torinói fellépéséből, és ha ez így lesz, akkor adott esetben Kijevben egy döntetlen is elég lehet a harmadik helyhez. A Ferencvárosnak az idegenbeli mérlege a Rebrovirában egészen kitűnő, így csak kétszer kapott ki, az egyszer a Barcelonától, egyszer pedig ettől ezen a Barcelonás mérkőzésen a Juventustól, tehát nem egyértelműen nem reménytelen a kijevi mérkőzés, miközben persze elmondja az ember azt, hogy a Dinamo Kijev jobb csapat, mint a Ferencváros minden mutató alapján. De azt gondolom, hogyha a Fradinak sikerülne a harmadik helyet elérni, akkor ez az ősz, ez a magyar futball szempontjából az álmok és a mesék kategóriájába tartozna. Így is az persze, de talán az lenne a habatorta.
Mennyire látjátok azt, hogy a Ferencváros hosszabb távon megvetheti a lábát az európai kupasorozatok csoportszakaszában, és akár esetleg még a mostani szakaszon túl is juthat? Pisti, több éves távlatban.
A mostani szakaszon valóban egy Kijev elleni jó eredménnyel túl lehet jutni, és az, hogy a második számú kupában ott van egy csapat a 32 között, és tavasszal is játszhat, az önmagáért beszélne. Nyilván a Ferencváros számára szerencsésen alakult az a körülmény, ezt ne vitassuk el, hogy mondjuk egy Celtic vagy egy Dinamo Zagreb elleni mérkőzések egy meccses párharcok voltak. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha lett volna visszavágó, de ezzel nem is nagyon szeretnék foglalkozni, mert ez volt a kiírás, ezt kellett minden csapatnak megoldani. Csak arra akarnék utalni, hogy a Ferencváros keretét, játékát látva nem törvényszerű, hogy minden évben Bajnokok Ligája szereplő lesz. Tehát amennyire úgy látom, akár a Barca, akár a Juventus elleni mérkőzéseken is, hogy mondjuk taktikailag a Ferencvárosnál, vagy csapatjátékban a Ferencvárosnál nem mutattak sokkal többet, és nem ott verték meg a Ferencvárost, hanem sokkal inkább a játékos anyag minősége miatt, ez elsősorban Barcelonában volt szembetűnő. Én azt gondolom, hogy a Ferencváros számára nyilván az előrelépés az lenne, ha nagyon röviden és egyszerűen megfogalmazva, ha még jobb játékosai lennének. Ezzel a játékos állománnyal, tehát gyakorlatilag mindenki a csúcson van járatva, és mindenki, aki pályára kerül, még olyan játékosok is, hogy korábban nem nagyon játszottak, láss például mondjuk Frimpong most Torinóban, olyan teljesítmény nyújt, ami BL szintű, de tartósan, ha ezen a selejtező sorozaton még egyszer át kell menni 3-4 körön keresztül, úgyhogy abból legalább egy-két ellenfél legalább olyan erős, mint a Fradi, egyáltalán nem biztos, hogy ez jövőre is sikerülni fog, lehet, hogy jövőre nem, de az azt követő évben igen. Alapvetően azzal a megkeresett pénzzel, amit a Ferencváros megkeres ebben a kiírásban, abból már azért olyan nemzetközileg is ismert játékosokat lehetne szerződtetni, amivel a következő év egyszerűbb lenne, hiszen ha végignézünk a Fradin, ez a Fradi Rebrova alatt átalakult, de egyetlen olyan játékost, akit Európában nagyon jegyeztek, akár csak a nemzetközi középmezőnyben, nem nagyon látunk, talán Mack az egyetlen kivétel. Most hagyjuk, hogy mondjuk Zubkov junior korában hogyan futballozott, ugye ő volt az egyetlen olyan játékosunk, aki egyetlen percet ugyan, de korábban játszott a Bajnokok Ligájában, de Uzunikkal, Kovácsevicsekkel, és nem őket lebecsülve, hanem ismeretlen játékosokat nemzetközi szintre emelve tudott a Fradi idáig eljutni. Én szerintem a következő lépcsőfok az lehet, ha bizony már nem csak 1 millió vagy 1 és 2 millió körüli játékosokat tud a Fradi szerződtetni, hanem egy jó perspektívával, amit ugye ez a BL szereplés egyértelműen mutat, mondjuk kétszer ilyen értékes játékosokat is be tud építeni a csapatába, akkor egyébként egyáltalán nem tartom kizártnak, főleg azért, mert a régióban azért gazdasági visszaesés is tapasztalható, hogy mondjuk Közép-Kelet-Európában egy olyan meghatározó csapattá válhat a Ferencváros, hogy mondjuk egy 8 évből mondjuk 5-6-szor ott van a Bajnokok Ligája főcsoportjában.
A 25 évvel ezelőtti sikeres BL kijutás csoportkörös szereplés után sokan emlegették, hogy a Ferencváros akkor nem élt megfelelően az anyagi erőforrásaival, nem használta ki jól azokat. Tamás, te hogy látod a következő években, mennyire van esély arra, hogy a Fradi akár a mostani BL szereplésre tudjon építeni, anyagilag és szakmailag?
Bárkit inszinálnék, hogyha azt mondanám, hogy nincs erre esély, persze, hát nyilván ez a cél, és a Ferencváros azért azt mondanám, hogy példaszerű gazdálkodást folytatott ilyen szempontból az elmúlt időszakban. Tehát itt azért tényleg egy olyan alacsony szintről építettek fel egy csapatot, amit ugye mondjuk azt, hogy 10 évvel ezelőtt még ugye az NB2-ből alig csak följutott csapat kezdette újra építkezni, és hát azért mondjuk nem kellene nagyon visszamenni, mert másfél évtizeddel ezelőtt, vagy körülbelül másfél év, talán nem is egyre 2006-ban zárták ki a Ferencváros az első osztályból. Tehát az elkövetkező években még a megszűnés is fenyegette azért a klubot, legalábbis gazdasági értelemben. Én is úgy gondolom, hogy az lehet a reális cél a Ferencváros, akár azt mondanám, hogy elvárás a Ferencvárossal szemben a következő években, hogy a csoportkörben mindig jusson el, hogy aztán ez az Európa Liga vagy a Bajnokok Ligája csoportköre, az nézben szerencsén is múlik. Tulajdonképpen az én saját véleményemet is bizonyos szempontból revidiálni kellett. A nyáron én úgy tartottam, hogy a magyarok számára az Európa Liga van kitalálva, mert hogyha 4 mérkőzésen 4 selejtező állomáson kell keresztül jutni, akkor azért általában mondjuk egy hiba lehetőség benne van, akkor az Európa Ligában még lehet játszani. Valószínűtlen, hogy mind a 4-et sikerül megnyerni. A Ferencváros erre rácáfolt, bejutott a Bajnokok Ligájába, megmutatta azt, hogy egy magyar csapat is el tud oda jutni, de bérlete nincsen a Bajnokok Ligájába. Én úgy gondolom, hogy pontosan azért, mert hogyha a mostani nyarat nézzük, tehát hogyha a Celtic ellen játszik 10-ből, nem nyer 10-szer, ha a Dinamo Zagreb ellen játszik, nem nyer 10-ből 10-szer, és mondhatnám a Moldét, stb. Talán még a Gyurgyordent is, bár a svéd bajnok a vártnál lényegesen gyengé volt, legalábbis szerintem. Tehát lehet bukdácsolni, lehet egyet-egyet bukni, de akkor még mindig ott van az Európa Liga mencsvárként. Én ezt látnám a jövőre nézve alapesetnek, hogy a Ferencváros jusson el a csoportkör, vagy aztán ez a Bajnokok Ligája, vagy az Európa Liga, a szerencsén is múlik. Az más kérdés, hogy nem tudom nektek arról mi a véleményetek, én úgy tartom, hogy azért van egy olyan fajta kettősség, amivel nehéz mit kezdeni, és nyilván a többi klub fejlődésével lenne ez kizárható, hogy ami jó a Ferencvárosnak a nemzetközi porondon, az nem jó a magyar futballnak az OTP Bank Ligában, tehát a Ferencvárosnak a megerősödése az egyben azzal is járt, hogy nagy valószínűséggel a bajnokságot uralni fogja a következő években. Hát ezt pedig ugye beszéltünk korábban már a külföldi csapatok kapcsán arról, hogy egy ligának nem jó az, hogyha determinált gyakorlatilag a végkimenetele.
Pisti, hogy látod ezt?
Annyit tennék először is hozzá, hogy valóban az Európa Liga szint szerintem, amit a Ferencváros maga biztosan átugorhat, viszont a következő évtől kezdve az Európa Ligába csak egyféleképpen tud bekerülni, ha megnyeri a bajnokságot és nem kerül be a Bajnokok Ligájába, mert ugye az összes többi magyar csapat majd a Konferencia Ligában kezd, ami viszont a Ferencváros számára nem lenne érzésem szerint előrelépés. Persze, saját magamat is folytatva, ha itt nem 1-2, hanem 4-5 millió eurós játékosok szaladgálnának a Ferencvárosban, akkor nyilván őket nem arra vennék, hogy játszanak 6 BL mérkőzést, hanem egy bajnoki idényt. Na most, ha a többi csapatban meg nem szaladgálnak 4-5 millió eurós játékosok, akkor egyértelmű, hogy melyik csapat annak a bajnokságnak az esélyese, hiszen most is úgy, hogy a Ferencváros ad 10 játékost a különböző válogatottakba, emellett játszik a Bajnokok Ligájában, relatíve fölényesen vezeti a magyar bajnokságot. Elképzelni is nehéz, hogy mi van akkor, ha nem is kell már nemzetközi kupameccset játszania. Ennek nyilván az lenne az ellenszer, hogy a többi csapat is valamilyen szinten megerősödik, de igazán komoly nemzetközi perspektíva az európai kupák átalakításának köszönhetően érzésem szerint csak a magyar bajnok előtt nyílik. Az összes többi csapat az a harmadik számú kupában bizonyíthat, és onnan azért nagyon nehéz jó eredményekkel, meg koeficiens pontokkal előrébb kerülni. Ezért is mondja érzésem szerint mindenki a Ferencvárosnál, hogy a legfontosabb a bajnokság megnyerése, hogy egyáltalán ez a sorozat jövőre elkezdődhessen az első lépcsőfokkal a Bajnokok Ligája selejtező sorozatában.
Nagyon más hátterű klub a Salzburg, de talán a földrajzi viszonylagos közelség miatt bevonhatjuk ezt a párhuzamot. Ugyanúgy egy pont talál egyébként a Bajnokok Ligája csoportjában 4 forduló után. Hogy látjátok, Szoboszlai Dominikék hogyan teljesítettek eddig, és mi várhat rájuk? Egyáltalán a magyar támadó középpályás ott lesz-e még a folytatás nagyobbik részében, hogyha az Európa Ligába átkerül a csapat? Esetleg tovább jut a BL-ben, bár arra most jóval kisebb az esély. Tamás?
Hát a BL-ben nem nagyon fog tovább jutni, azt gondolom. Ugye a sorsolás pillanatában már az nyilvánvaló volt, hogy a Bayern München tovább fog jutni ebből a csoportból, és az Atletico Madrid is erősebb, mint az RB Salzburg, tehát annak ellenére, hogy az osztrákok nagyon jól szerepeltek az előző idényekben, nem volt reális esélyük legalábbis szerintem a továbbjutásra. Az más kérdés, hogy a maradék esélyüket is szinte eljátszották az első meccsükön, amikor otthon nem tudták megvenni a Lokomotív Moszkvát. Az, hogy Szoboszlai Dominik hol játszik majd a tavaszi idényben, azt én nem tudom, azt olvasom természetesen, hogy az RB nagy favoritja az ön megszerzésének, és az, hogy az ő számára a beilleszkedést tekintve egy könnyebb lépés lenne Lipcsébe menni, mint adott esetben Olaszországban játszani, vagy hallani ugye az Arzenál megkeresésről Angliában, vagy a spanyol élvonalban. Nyilván senki nem fogja kérdezni az én véleményemet az átigazolás előtt, de én azt mondanám, hogy az lenne neki a jó, hogy olyan helyre kerülne, és nem biztos, hogy ez lenne élete utolsó átigazolása, vagy pályafutása utolsó átigazolása, ahol rendszeres játék lehetőséghez juthat, ahol valóban húsz szerepben futballozhatna. Talán az RB Leipzig ilyen csapat lehet.
Pisti, te is a Lipcséieknél látnád a legszívesebben Szoboszlai Dominikot?
Kézenfekvő megoldásnak tűnne, mert érzésem szerint a játék lehetőség meg lenne, új nyelvet nem kellene megtanulnia, hiszen Németországban is németül beszélnek, meg Ausztriában is úgy. Ugye még a beilleszkedés szempontjával ugye magyar csapattársa is lehetnének. Épp ezért fontos érzésem szerint, hogy a Lipcse is valahogy jusson tovább a Bajnokok Ligája csoportköréből, ha a Salzburgnak ez már valószínűleg nem is fog sikerülni. Azt el tudom képzelni egyébként, hogy a Salzburg sorsa ugyanúgy a BL-ben egy meccsen múlik majd, mint az előző szezonban, amikor ugye otthon a Liverpoolt kellett volna megverni, majd most valószínűleg otthon az Atletico Madridot, hogyha a Bayern legyőzi az Atletico Madridot az 5. körben, és a Salzburg is olyan eredményt ér el Moszkvában, tehát a matematikai esélye még megvan az Salzburgnak a továbbjutása ellentétben mondjuk az FTC-vel. Más csapatoknál nem azt mondom, hogy Szoboszlai Dominiket európai élcsapatba, ha beteszik, kilógna, de az, hogy rendszeresen ott legyen, rendszeresen fölvegyen egy osztráknál magasabb bajnoki tempót, ez érzésem szerint már a tavaszi idény során szükségszerű lenne, tehát a fejlődése szempontjából mindenképp jó lenne, ez egyébként a magyar válogatottnak is jó lenne, illetőleg ugye hát éppen a Bundesliga és akár a Lipcse is megmutatta, hogy innen azért mondjuk egy Timo Werner már a Chelsea játékosa, amely az angol bajnoki címért küzd, vagy mondjuk egy Havertz is egy Lipcséhez hasonló csapatból, a Leverkusenből szerződött Angliába. Tehát innen még azért van följebb. Én betartanám ezeket a fokozatokat. Nem gondolnám, hogy mondjuk, most csak a hasamra ütök, ugye hiszen rengeteg csapatot olvashatunk Dominika kapcsolatban, mondjuk egy Real Madridban nem tudna a Szoboszlai úgy játszani, mint ahogy játszik az Ødegaard. De vajon van-e értelme, nem tudom én, három meccsenként játszani egyszer? Nem jobb-e, hogyha egy picit talán alacsonyabb nívón ugyan, de tartósan az ember ott lehet? Ettől függetlenül nyilván minden lehetőséget Szoboszlai és menedzsmentje végig fog zongorázni. Én nem tartanám elhibázott lépésnek ezt a lipcsei kalandot.
Ha már a menedzsmentet szóba hoztad, hogy érzitek, mennyivel lehet okosabb, tapasztaltabb, bölcsebb, hatékonyabb a mostani menedzsment, illetve akár a játékos, mint legutóbb Dzsudzsák Balázsék? Ugye talán nála volt ugyanekkora felhajtás, amikor az Eindhovenben kiválóan teljesített, és az volt a kérdés, hogy hová igazol. Azért most is az elmúlt hetekben Szoboszlai Dominik a nagy portálokon is rendszeresen hírt adott magáról, vagy a jó teljesítményével, ugye a válogatottat EB-re kijuttató góljával, vagy pedig azzal, hogy éppen a Lipcse, az Arsenal vagy a Milán érdeklődik iránta. Tamás?
Nem szívesen hasonlítanám össze a kettőt, de ugye az is kétségtelen, hogy az Dzsudzsák Balázsnak volt jó szezonja az Eindhovennél, de nem választották meg a holland bajnokság legjobb játékosának, ellentétben Szoboszlai Dominikkal, akinek egyébként olyan momentuma is vannak, amelyekkel pluszban még felhívhatja magára a figyelmet. Inkább azt mondanám, hogy az jól látszik, hogy az őt támogató menedzsment az nagyon bölcsen építgeti a karrierjét, nem akar egy fél év vagy egy nyár alatt meggazdagodni rajta, távlati célokat tart szem előtt, nem akarta rögtön az első alkalommal elsütni Olaszországba, ugye a Milánhoz közel volt, de hát ott ugye az edző maradt a helyén, és nem kerül sor arra a váltásra, ami neki kedvezett volna, de akkor nem szaladtak el rögtön a Lációhoz vagy a Nápolyhoz, hogy na csak akkor vigyék el. Ugye a Salzburgi edző maga azt mondta nyáron, hogy ő nem hiszi, hogy Dominik ott fog maradni a következő időben, meg tudja tartani a Salzburg, kivárták, megtartják. Én úgy látom, hogy mint a klub, mint a saját menedzsmentje jól sápárkodik a lehetőségekkel.
Pisti?
Én azt gondolom, maga Szoboszlai is egy érettebb személyiség, mint Dzsudzsák volt annak idején, és most a Dzsudzsákot nem bántva, azért azt tegyük hozzá, és bár nem szorul az én védelmemre, hogy igazából Dzsudzsákot mi láttuk volna szívesen nagy csapatokban. Dzsudzsák Balázs ugye 2011-ben szerződött az Eindhoventől az Anji Mahacskalához, én akkoriban beszéltem vele erről, nem volt más ajánlat, olyan komoly ajánlat, amely így élő eindhoveni szerződéséből kivásárolta volna Dzsudzsákot. Tehát röpködtek ott is a nevek, de igazából az Eindhoven vételára, és amit megszabott, és a vevők ajánlata között elég komoly szakadéknyi különbség származott. Az más kérdés, hogy Dzsudzsák Balázs maradhatott volna annak idején Eindhovenben, csinálni még egy-két jó idényt, és utána elszerződni valahova, de hát ezt már nem tudjuk meg, hogy mi lett volna. Szoboszlai esetében valóban az, hogy nem kapkodnak, az nagyon-nagyon jó dolog. Nem hiszem, hogy ő pályafutása során eddig bármiről is lemaradt volna, amit nem érhet el ezután még jobban, és ugye beszéltünk a műsor első felében a karantén időszakról, meg egyáltalán amikor nem volt futball, Szoboszlai ezt használta ki érzésem szerint félelmetesen, hiszen sokkal fizikailag is, mentálisan is rendkívül erősen tért vissza, amikor visszatért a futball ahhoz képest is, amilyen szinten állt ő a pandémia előtt.
Bár ezt talán csak ő tudja pontosan, de azt is megemlíthetjük, hogy Shane Tusap részben az edzéseiben tudott neki segíteni, ugye az erőnlétét akár ő is fejlesztette, és mégiscsak egy háromszoros olimpiai bajnok edzőről van szó. Mindenesetre a magyar válogatott idei és elsősorban őszi szerepléséről is beszéljünk. Kevesen gondoltuk volna mondjuk augusztus végén, hogy ilyen három hónap vár ránk EB kijutással és a Nemzetek Ligájában remek eredményekkel, feljutással.
Hát ez így van. Óriási a szakadék a 2019-es teljesítmény. 2019-es őszi teljesítmény, egész pontosan mondjam, és a 2020-as teljesítmény között. Tehát nyilván egyrészt a válogatott majdnem fele kicserélődött, másrészt a válogatott egy más játékrendben, hadrendben játszott, nyilvánvalóan az eredmények azt mutatják, hogy ezt elsajátította a csapat. Rossi jó személycseréket csinált, azok, akiket kiválasztott, azok abszolút beváltak. Ha mondjuk 2019 végén valaki fölírta a magyar válogatott összeállítását, és most egy pillanatra felejtsük, hogy egyébként Vili Orbán sérült volt, de azt mondta, mondta, hogy van egy tengely Gulácsi Péterrel, Vili Orbánnal, Nagy Ádámmal és Szalai Ádámmal, esetleg Sallai Rolandot oda mondta, és ez a tengely, hogyha ha megvan, akkor majdnem mindegy, hogy a kiegészítő posztokon kik játszanak. És azt gondolom, hogy ezt a tételt cáfolta meg a 2020-as esztendő, mert nyilván, hogy ezek a játékosok továbbra is nagyon fontosak a válogatott számára, de ha megnézzük a szereplési számokat, akkor nem biztos, hogy ők szerepeltek a legtöbbször. Szoboszlai Dominik közben abszolút sztárra érett a magyar válogatottban, de ő is kevés mérkőzésen tudott önhibáján kívül játszani. Viszont akik a helyükre kerültek, azok többek lettek, mint kiegészítő emberek.
Pisti, te minek tulajdonítod leginkább ezt a szenzációs futballöszt?
Egy picit korábbra mennék vissza. Tamásnak igaza van, mert nyilván az előző év végéből nem következett, ami most történt, de mondjuk azt, hogy a 2019-es év első felévől sem. Hát ne felejtsük el, hogy 2019-ben márciusban megvertük a horvátokat, júniusban megvertük Walest, és nagyon jó pozícióban volt a magyar válogatott a közvetlen EB kijutás szempontjából is, és aztán ősszel 6-ból 5 meccset elbukott, és az a 6., amit megnyert az azeriek elleni, az is a végén némi játékvezetői segítséggel sikerült. Ebből nyilván nem következett az, hogy na majd akkor mi megnyerjük a Nemzetek Ligája csoportunkat, és is kijutunk az Európa bajnokságra is. Ebben a 10 hónapban, amíg nem volt meccs, azért a Marco Rossi nem csak otthon ült, feküdt, pihent, meg szórakozott, hanem törte a fejét, ugye, azon kívül, hogy láttuk őt bajnoki mérkőzéseken, amikor volt bajnokság, sokat nem tudtunk arról, hogy ő mit tesz, de nyilván átgondolta, és visszanyúlt ahhoz a játékrendszerhez, amelyet ugye a Honvédnál ő sikerre alkalmazott, és amelyel egyébként még az EB-selejtező sorozatot Szlovákiában elkezdtük, csak ott az kudarcot vallott, és annak a megváltoztatása járult hozzá a horvátok legyőzéséhez. Nyilván abból a szempontból szerencsénk is volt, hogy a tavasszal nem került sor az EB-pótselejtezőkre, mert akkor mondjuk Kalmárra, Orbánra nem számíthattunk volna, sérülés miatt Szoboszlai nem volt ilyen formában, Négo nem játszhatott volna még a magyar válogatottban, de amikorra kellett, akkor összetette Rossi a csapatot. Ráadásul tényleg úgy, hogy nem érezte azt az ember, mert itt ugye kettesével, sőt, aztán később hármasával játszottuk a meccseket, hogy a magyar válogatott a harmadik mérkőzésére majd ki fog purcanni, lásd ugye például a törökök elleni záró találkozó, ahol a keret 21-22. Játékosa, mondjuk Varga Kevin, aki beállt egy fél időre, és aztán egy félelmetes futással ugye lezárta a török mérkőzést, és hozzátette azt, ami az ő dolga volt. És ne felejtsük el, hogy ebből a 8 mérkőzésből legalább 7-szer a magyar válogatott papíron erősebb ellenfelekkel találkozott. Egyedül a bolgárok elleni idegenbeli mérkőzésen gondoltam úgy, hogy azt a meccset nekünk mindenképpen a bolgár foci erejét ismerve meg kéne nyerni, és aztán jöhet egy kiki meccs az Európa bajnokságért. És egy kiki meccset megfordítottunk, jelzem, ha 88. percben lefújják azt a meccset, lehet, hogy nem nyerjük meg a Nemzetek Ligája csoportunkat sem, akkora lett volna a csalódás, hogy utána nehezen lehetett volna összekanalazni a magyar válogatottat, de nem érdemtelenül megfordítottuk azt a mérkőzést, rendes játékidőben ráadásul. A Nemzetek Ligájában pedig ott nem egy kiugró eredménynek köszönhető, hogy egy csapat csoportot nyer. A magyar válogatott 3 papíron erősebb ellenféllel szemben, duplán játszva, tehát 6 mérkőzést játszva, úgy nyerte meg a csoportot, hogy egyszer kapott ki, és 3 ponttal többet szerzett, mint a második helyezett. Tehát még nem is lehet azt mondani, hogy hajszálon múlott. Nyilván az utolsó körben kellett az eredmények olyan alakulása, hogy a szerbek megverjék az oroszokat, mi meg a törököket. Tehát ez messze erőn felüli teljesítmény, és messze azt bizonyítja, hogy igenis a magyar futballista is azért hihet magában, mert ahogy a Ferencváros esetében is, és itt összehasonlítanám a válogatottat és a Fradit, elsősorban az, hogyha valaki taktikailag fegyelmezetten játszik, teljes szívvel, saját magáért és a csapattársaért is küzdve, az kiegyenlítheti azokat a egyéni kvalitásokat, amelyek még azért egy magyar játékos vagy egy külföldi között megvannak. Ez nyilván egy magyar játékos és a Messi között sokkal nagyobb, mint egy magyar játékos, és mondjuk nem tudom én a Csalhanoglu között, vagy a Dzsuba között. Ezt tudjuk kompenzálni, és ez biztató a jövőre nézve, de itt sem lehet azt várni, hogy majd nyilván a Nemzetek Ligája következő kiírása, az A divízió, vagy akár az Európa bajnoksága, a portugálok, a franciák és a németek ellen az egyértelmű diadalmenet lesz. Mert lehet, hogy nem az lesz, de ott vagyunk, és ezért nem, hogy nem kell magunkat szégyelni, hanem erre bizony büszkének kell lenni.
Várjuk a mostani összfolytatását. Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az elmúlt szűk egy órában Hajdú B. Istvánt, az M4 Sport kommentátorát és Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.